Most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal a római Szentkereszt és Orbán egyetemeken tartott előadásairól.
Bíborus úr ismét Rómában. Kedden a Santa Croce Egyetemen vett részt egy konferencián, ahol előadást is tartott. Miről szólt a konferencia, és milyen témáról tartott előadást?
2017 az első egyházjogi kodifikáció 100 éves évfordulója. Éppen ezért számos nemzetközi konferenciát rendeznek ezzel kapcsolatban, fölvetik a kérdést, hogy az egyházjogot szemléletében, működésében befolyásolta-e, hogy gyakorlatilag a francia code civil technikájának megfelelő alakba öntötték, tehát kodifikálták. Erre nézve nagyon komoly kritikai nézetek is hangot kaptak az előző években. Ez a konferencia nyitja meg az ilyenfajta tanácskozásoknak az évadját itt Rómában. Az volt a címe, hogy a kodifikáció és a jog az egyházban. Nyilvánvaló, hogy az előadók több oldalról megvilágították a különbséget konkrét tételes törvény és a jog között. A jog az egyházban, az egyház fegyelmi hagyománynak is, az apostoli hagyománynak is a közvetítője, tehát valamilyen szinten teológiai ismeretforrás. Amikor tehát alkalmazzuk, akkor egyrészt tiszteletbe tartjuk és komolyan vesszük az egyházi törvényeknek a betűjét, hiszen azokban is kifejeződik az egyház teológiai valósága. Ugyanakkor akár bírói, akár közigazgatási, akár részleges törvényhozói tevékenységek során előfordulhat, hogy az igazságosság azt követeli, hogy a jogszabályok betűjétől valamilyen szinten térjünk el. Milyen mechanizmusokat tesz lehetővé a jognak a rendszere erre a megoldásra, vagy az igazságosságnak erre a keresésére, és milyen forrásból gondoljuk mi, hogy egy igazságosabb megoldást meg tudunk indokolni, vagy alapozni, ahhoz képest, mint amit a törvénybetű előír. Tehát komoly kérdések ezek, és az egyházjognak a sajátos szellemiségét firtatják. Tudjuk, hogy a jog hozzá tartozik az egyház szakramentális valóságához, ahogy a II. Vatikáni zsinat után az egyházat, mint az üdvösség szentségét a teológia előtérbe helyezte, úgy merült fel az a kérdés, hogy na most a külső látható tanúságtétel területén, akkor az egyház fegyelemnek is van ebben egy sajátos teológiai funkciója. Ez húzza alá a felelősséget is. Na most jó magam, a 2. nap végén voltam egy kerekasztal vitának a vezetője, amelyben az aznap szót kapott előadók vettek részt.
Milyen lehetőség van a kodifikációval szemben, vagy mellette?
De azt hiszem, hogy a jelenlegi jogéletben, a civil jogrendszerekben is van egyfajta válsága a kodifikált jognak, hiszen a törvénykönyvek azt feltételezték, hogy hát elvileg is tisztán rögzítve, szisztematikus egészként tudnak egy-egy jogterületet leszabályozni. Ehhez képest ma azt látjuk, hogy nagyon gyorsan változnak, nagyon apró részletekkel is foglalkoznak a jogszabályok, és sokszor az elvi szisztematikus összefüggés meggyöngül közöttük. Eleve az, hogy internetes jogtárakkal dolgozunk, hogy az egyházban is ugye először digitálisan jutunk hozzá az új jogszabályok szövegéhez, később esetleg kiderül, hogy a hivatalos közönyben mégse pontosan az jelenik meg, hanem utólag javítanak rajta. Hát szóval mindezek egy kicsit nehezítik azt, hogy egyetlen logikai egészként letisztult fogalmakból fölépített rendszerként tudjuk kezelni a jogot. Most ez az általános jelenség. Ugyanakkor azonban nagy szükségünk van rá, hogy mégiscsak egyfajta észszerűségi és erkölcsi legitimitása legyen a fegyelmi rendszerünknek. Különösen nálunk az egyházban, ahol hát a közösségi cselekvésnek is az egyház küldetését kell kifejeznie. Tehát teológiailag hitelesnek kell lenni, nem idegenedhet el az egyház teológiai jellegétől. Na most ez az állandó reflexió az, ami konkrét gyakorlati útkereséseket kíván.
Az egyházjog mai konkrét megfogalmazása 100 éve ezelőtt, 1917, aztán II. János pápával alatt, 1983-ban az újra fogalmazása az egyházjognak. Ki tudja fejezni mai formában az egyház belső életét?
Valami lényegeset kifejez belőle természetesen, de kimerítőt nem adhat, hiszen az ember a misztériummal szemben mindig a gyöngeség pozíciójában van, és mindig részlegesek az emberi megfogalmazások. Na most ezen kívül azt is mondják jó színvonalú és tapasztalt jogászok, hogy a kodifikáció valahol egy csapda is. Tehát ha egyszer egy jogterületet kodifikáltak, akkor azt utána megújítani, megváltoztatni is csak egy másik kodifikációval lehet. Ugye ez volt az 1983-as tapasztalat. Na most ez azt jelenti, hogy ezentúl tehát nekünk mindig kodifikált jogba kell gondolkozni? Hát igenis, meg nem is, mert azért nálunk is megjelenik a jogszabályok szaporodásának a jelensége. Nálunk is úgy van a helyzet, hogy nem elég már 2-3 évenként se kiadni az egyházi törvénykönyvet a lábjegyzetekkel, amik az új jogszabályokat hozzák, mert már addigra is éppen újra kéne módosítani, meg igazítani. És most már lassanként magát a szöveget is, nem csak a kiegészítő szabályokat.
Nem okoz ez egy bizonyos lebegést, bizonytalanságot, ami egyébként a világban alapvetően tapasztalható?
Éppen ez az, amiért én egy kicsit ebben a vitában azt az álláspontot foglaltam el, hogy nem teljesen igaz, hogy egy kodifikált jogot csak egy új kodifikációval lehet megváltoztatni, hiszen a II. Vatikáni zsinat után a 17-es kódex jogának az erózióját tapasztaltuk, tehát egy fokozatos föllazulásnak a folyamatát, ami részben kedvezőtlen volt. Milyen okból fakadt ez? Hát például abból, hogy a II. Vatikáni zsinatnak különböző műfajú dokumentumai egyesek szerint olyan kijelentéseket is tartalmaztak, ami közvetlenül végrehajtható jogszabálynak minősült, mások szerint azonban ezek csak irányelvek voltak, amikhöz még újabb pápai motu propriókra és rendelkezésekre volt szükség, hogy végrehajthatók legyenek. És ez egyik másik témában előre haladt, volt, ahol nem, volt, ahol csak egyfajta program jelent meg, mondjuk a javadalmi rendszer felszámolása, de konkrét jogszabálymódosítást ez nem tartalmazott.
Készül egy új kodifikáció vagy újrafogalmazás?
Jelenleg nem. Tehát arról nincs szó, hogy új kódexet adnának ki a mostani helyet. Jelennek meg ismét és ismét jogszabályok. Ugye a legfeltűnőbb volt a Mitis Iudex és a megfelelő keleti egyházjogi párja, amely egy egész fejezetet cserélt ki az egyházi törvénykönyvben, új szöveg. Szó volt többször arról, hogy az egyházi büntetőjogot is teljesen újraírják, tehát egy egész könyvét.
Köszönöm. Aztán volt egy másik nagy téma. A Pápai Orbán Egyetemen, az Urbániánán volt egy konferencia, és ismét előadást tartott bíboros úr. Milyen témáról szólt a konferencia, és miben adott elő?
Itt egy elég hosszú előadást kértek tőlem, egy olyan többnapos konferencián, amely interdisziplináris volt. Mégpedig a mérlegelésről, ahogy azt ma olaszul mondják, a discernimentóról volt szó. Ez a fogalom Ferenc pápának az egyik kedvenc fogalma, amit nagyon sokszor hangsúlyoz már az Evangélii Gaudiumban, aztán később is az Amoris Laetitiában is visszatér rá, bizonyos szempontokat is megjelöl. Ugyanakkor módszertanilag fontosak azok a kijelentései is, amelyek arról beszélnek, hogy a kazuisztikát kerülni kell. Most hát mi az a kazuisztika, amit kerülni kell, és mi az a mérlegelés, amelyre viszont szükség van. Ezen a területen az utóbbi néhány évben, itt Rómában tudósok egész csoportjai dolgoznak, filozófusok, pszichológusok, antropológusok és jogászok is, hogy jobban körüljárják ezt a dolgot, hiszen itt a morális cselekvésnek az alapjairól van szó, tehát arról a változásról az emberképünkben, amely miatt egy pusztán értelemre és akaratra redukált és döntésre redukált emberi cselekvés modell, az bizonyos kiegészítésekre szorul. Ugyanakkor viszont nincs olyan másik, mindenki által elfogadott filozófiai emberkép, aminek a fogalmaival közérthetően, biztosan és egységesen tudnánk leírni azt a folyamatot, amit mondjuk az erkölcsileg felelős döntés jelent. Éppen ezért hát a különböző tudományágak képviselői, mondjuk a lelki élet, lelkiségteológia, lelki vezetés területén jártas szakemberek, azután olyanok, akik a pszichológiával, filozófiával foglalkoznak, szociológus és egyházjogászok is szót kaptak ezen a konferencián. Nekem az volt a feladatom, hogy az egyházkormányzati hatalom gyakorlásában szükséges mérlegelésnek a kritériumait próbáljam összefoglalni és azonosítani. Mert a mérlegelés maga az csak egy módszer, de annak a mérlegelésnek tartalma is van, ha egyszer eredményorientált, mert a jogász esetében az eredmény a döntés, el kell dönteni az ügyet. Nyilván elég széles szakirodalom alapján megpróbáltam összeállítani azokat a helyzeteket, amikor a döntésnek az előkészítésére a jog valamilyen útmutatást tartalmaz. Az első mindjárt a törvényhozói döntések. A törvény előkészítés folyamata. Erre volt régen magyarul egy olyan kifejezés, hogy a törvény társadalmi vitája. Most, ha megfigyeljük, hogy például egy pápai jogszabály hogyan születik, akkor találunk ilyen elemeket. Tehát akár a római kúria dikasztériumai többszörösen összejönnek, szavaznak tervezetekről, az kerül a pápa elé, mondjuk egy motu proprio esetében. Vagy amikor valamilyen széleskört érintő döntésről van szó. Megkérdezze a Szentatya a püspöki szinódust. Egyelőre a szinódusnak nem a kifejezett törvényhozói tanácsadása feladata, vagy a fő feladata, de például a Mitis Iudex kezdetű motu proprióban Ferenc pápa kifejezetten hivatkozik rá, hogy a 2014-es szinóduson az atyáknak a kérései és javaslatai alapján ő ezt és ezt találta szükségesnek.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Erdő Péter bíborossal Péter Vértesajai László beszélgetett.